szombaton és vasárnap 10 órakor Urmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Urmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
2014. augusztus 17-én 10 óra 5 perckor ez a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. Keddi után személyesen is feltette kérdéseit a Paks 2 projekttel kapcsolatban Kalocsám, ám ha ezt elmulasztotta, lesz még rá lehetősége a környék településein megrendezett lakossági fórumokon. A legutóbbinak az volt a célja, hogy bemutassák a város és a szomszédos falvak környékén végzett méréseket, amelyet bizonyos tekintetben a saját bőrén is érezni fogja, különösképpen ha gazdálkodik. A részletekről többek között Mitler István kommunikációs igazgató beszélt.
Nagyon sok engedélynek a beszerzésére van szükség. Az egyik ilyen az a telephely engedély, ennek egy szerves részét alkotja, hogy el kell végeznünk egy 3D szeizmikus mérést itt a 12 kilométeres sugarú körön belül.
A napokban érkeznek Kalocsára gyermekei személyre szóló tankönyvcsomagjai. De hogy mikor is vehetik ezeket kézbe, hogyan változtak idén az árak, és milyen ütemezés szerint tartják az egyes oktatási intézményekben a könyvosztást, arról Korsos Lajos négy tankerületi igazgató nyújt körképet néhány percen belül.
Minden iskolának a kapuján ki van rakva a tankönyvosztásnak a rendje, további instrukciókat is ott lehet figyelni, valamint az iskoláknak a honlapján.
Végül egy kihagyhatatlan programajánlattal is készültök önnek, amely ráadásul egyetlen forintjába sem kerül. Nyílt ugyanis egy fotótárlat a Kalocsai Színház előcsarnokában, Bakos Miklós fotográfus műveiből, aki többek között az érseki városnak is megmutatja egy olyan arcát, amelyet korábban hasonló alkalmakkor még nem láthatott.
A fotográfiának ugye két oldala van, az egyik az úgynevezett ablak, a másik a tükör. Hát én a tükröt választottam, és hát megpróbálom önmagamat, másrészt meg az én látásmódomat visszaadni.
Ez a Turmix, hamarosan kezdünk.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Korona FM 100.
take my advice. If you love someone, don't think twice.
Love you, baby, love. Sugar, baby, love. Love her anyway. Love her every
day. Ez volt, amit hallod, a Sugar Baby Love című dallal itt a Korona FM 100-on, ahol kezdődik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk az első témával. Kedden sajtótájékoztatót tartott Kalocsán a Paks 2 projekt menedzsmentje. Testközelből tapasztalhatják meg ugyanis szeptember közepéig a vételkörzetben, illetőleg Kalocsán és szomszédságában élők, hogy az atomerőművi bővítés előkészítése hivatalosan is megkezdődött. Hogy ez mit jelent pontosan, azt Mittler István kommunikációs igazgató vázol.
2009. március 30-án az országgyűlés 95%-os többséggel elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy elkezdődhessenek az előkészületi munkák új atomerőmű blokkok építésével kapcsolatosan. Ezt követően 2011-ben született meg az az országgyűlési döntés, ami gyakorlatilag elfogadta a nemzeti energiastratégiát, és ennek a nemzeti energiastratégiának is része az atomenergia, ugye ez három pilléren nyugszik, megújuló energia, hazai bázisú szén és atomenergia. A harmadik jelentős lépés, ez pedig 2014. január 14-én következett be, amikor is Magyarország és Oroszország kormányai megállapodást írtak alá az atomenergia békés célú felhasználásával kapcsolatosan. Ugye Magyarország az kettő új atomerőmű blokkot fog építeni a közeljövőben. Ahhoz, hogy a munkálatok elkezdődhessenek, nagyon sok engedélynek a beszerzésére van szükség. Az egyik ilyen fontos engedély az a telephely engedély. Ennek a telephely engedélynek egy szerves részét alkotja, hogy el kell végeznünk egy 3D szeizmikus mérést itt a 12 kilométeres sugarú körön belül. Ennek a régiónak már lehet mondani, hogy több évtizedes kapcsolata van egymással. Az atomerőmű az békés környezetben él a Duna mindkét oldalán élő lakossággal, és az atomerőműnek már hosszú évtizedek óta nagyon fontos, hogy mindig mindenről időben is előre tájékoztassa a lakosságot. Ez a tájékoztatás is most éppen ennek a szellemében történik meg. Végzett kommunikációt maga a cég, aki ezt a tevékenységet az MVM Paks 2 megbízásából végzi, illetve végez külön még kommunikációs tevékenységet maga a cég is, tehát az MVM Paks 2. Ami nagyon fontos, hogy a különböző földterületek, ugye ezek van egy tulajdonosa, és van egy használója. Ez a kettő, ez nem mindig esik egybe, tehát van, amikor a tulajdonos, az bérbe adja a földet, és más használja napi szinten. Úgy gondoltuk, hogy mind a föld tulajdonost, mind pedig a föld használó lett külön értesítve levélben, tehát előre meg lettek keresve, és értesítettek mind a föld tulajdonosok, mind a föld használók, ez nagyon fontos. Valamint a nagy gazdákkal, tehát azok, akik jelentős földterületeket művelnek meg, őket a levélen kívül személyesen is megkereste a cég, aki ezt a munkát fogja végezni, éppen azért, hogy meg tudják azt beszélni, hogyha van amelyik földterületen, van olyan, akinek több mint 70 hektáros egybefüggő területtel rendelkezik, hogy adott esetben hogyan érinti őt, hogyha ezek a mérési program elkezdődik, és a területére bemennek ezekkel a nagy gépekkel. Minden esetben már előre megpróbálnak megegyezni a gazdákkal. Ami fontos, hogy ugye nyár van, és lehet, hogy valakinek elkerül a figyelmét, vagy nem vesz tudomást arról, hogy milyen levelet is vitt neki a postás, ezért a helyi rádióban és tévékben is elhelyeztünk egy-egy hirdetést, amivel szeretnénk a lakosságnak a figyelmét felhívni, hogy ilyen munkálatok történnek, illetve hogyha valaki se nem földtulajdonos, se nem földhasználó, csak meglátja ezeket a nagy gépeket, vagy a határban embereket mozogni, geodétákat, és nem a mindennapi életnek a része az, hogy ilyen munkavégzések történnek a földtületeken, akkor tudják az emberek, hogy mit is készítenek, mit is csinálnak. Ami fontos, hogy egy ingyenesen hívható telefonszámmal is rendelkezünk, ami annyit jelent, hogy ez ugye természetesen nem kerül semmibe, aki felhívja ezt a számot, ez a hét péntekétől fog élni, valamint egy e-mail címen is lehet közvetlenül benyújtani a különböző észrevételeket. De a tájékoztatás az nem most kezdődött meg néhány héttel ezelőtt, bizonyítja, hogy a polgármestereket már 2013 áprilisában, vagy 2014 júniusában egy tájékoztató levél formájában az MVM Paks 2 tájékoztatta őket, és röviden leírtuk, hogy milyen munkálatok is fognak történni az adott közigazgatási területükön belül. Valamint körülbelül egy két héttel ezelőtt jelent meg az úgynevezett TEIT hírlevél. Ebben a TEIT hírlevélben is egy egyoldalas tájékoztatóanyagot helyeztünk el. Ugye ezt a hírlevelet minden háztartásba bedobták, tehát mindenki ez eljutott. Ezen keresztül is próbáltunk tájékoztatást nyújtani. Vagy például a mai nap, amikor itt vagyunk Kalocsán, és egy sajtótájékoztató formájában nyújtunk tájékoztatást, illetve 25-én Pakson lesz majd egy sajtótájékoztató, ott is a munkák megkezdése előtt néhány nappal fogjuk a helyi médiákat tájékoztatni. Folyamatos kommunikációt tartunk fent, és valamint ami nagyon fontos, hogy lakossági fórumokat tartunk minden érintett településen. Egy kiadvány is készült, egy rövid kiadvány, ami gyakorlatilag minden munkagépen kint lesz a munkát végzőknél, valamint a lakossági fórumokon is el fogunk helyezni ilyen kiadványokat. Ami talán még fontos, hogy kihasználva az internetnek a lehetőséget, a települések polgármesterei felteszik a saját kis weboldalukra a tájékoztató anyagunkat, illetve rajtuk keresztül is lehet hozzánk, illetve az adott céghez is kérdéssel fordulni. Gyakorlatilag 15. évvel kezdődik ezeknek a kábeleknek a kihelyezése, amikor gyakorlatilag most már meg fognak jelenni azok, amelyek a magas művelési növényeknél 2 méteres sávban gyakorlatilag kivágás történhet bizonyos területeken. És akkor hónap végén kezdődik itt a mai gépekkel.
A szót Ek József, a Paks 2 Management igazgatója vette át, aki a telephely alkalmasági vizsgálat részeként végzett szeizmikus mérések szükségességét vázolta.
Háromdimenziós szeizmikus vizsgálatok, amelyet el kell végeznünk ahhoz, hogy a telephely földlengés veszélyességével kapcsolatos ismeretek birtokába jussunk. Mint az elhangzott, az országgyűlési határozat alapján megkezdődött a telephely alkalmasságának vizsgálata. Telephely kijelölése a meglévő atomerő melletti területen történt. Ennek gondolom különösebb magyarázatát nem kell adnunk. Ahhoz viszont, hogy egy illetve két új atomerő blokkot a már meglévő telephelyre építsünk, kiterjedt vizsgálatot kell végezni magán a telephelyen, közvetlenül a telephelyen. Az erőmű 10 kilométeres körzetén belül, illetve az erőmű 30 kilométeres körzetén belül kell vizsgálatokat végezni ahhoz, hogy megnyugtatóan ki lehessen jelenteni, hogy új atomerőművek létesítésre alkalmas a terület, illetve pontosabban igazolnunk kell a már meglévő állapotot, ugyanis üzemel 4 blokk, amely azt jelenti, hogy a terület alkalmas atomerőmű üzemeltetésére, ettől függetlenül a mai korszerű eszközökkel és eljárásokkal meg kell ismételni az alkalmassági vizsgálatot, és be kell mutatni, hogy a telephely valóban alkalmas új blokkok építésére. Ennek a munkának a hátterét hagyja bizonyos jogszabályi környezet. Ez az a magyar-orosz kormányközi megállapodás, amely a Paksi atomerőmű kapacitás fenntartásáról köttetett ez év januárjában. Az általános keretet az 1996-ban elfogadott atomtörvény adja, amely részletesen meghatározza, hogy milyen tevékenységet kell végrehajtani ahhoz, hogy atomerőmet lehessen Magyarországon építeni és üzemeltetni. A 118/2011-es kormányrendelet tartalmazza ezen vizsgálatoknak a körét. Mivel földtani vizsgálatokról van szó, ezért kapcsolódik a végrehajtandó tevékenység a bányatörvényhez, földtani kutatások végrehajtását a 112/2011-es kormányrendelet szabályozza, és mint eljáró hatóságot a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt jelölte meg, azon belül pedig az adott bányakapitányságot, ami esetünkben a pécsi bányakapitányság kerül kijelölésre. Környezeti hatások vizsgálatát széleskörű programmal kell bebizonyítani, illetve vizsgálni. Ennek első része földtani kutatás, úgy mint általános geológiai értékelés, geotechnikai értékelés, geofizikai értékelés, szeizmikai, földrengéstani értékelés, illetve hidrogeológiai értékelés. Ezek alkotják a földtani vizsgálatot. Ezen kívül hidrológiai értékelést kell végezni, meteorológiai értékelést, illetve ember okozta veszélyek vizsgálatot is el kell végezni. A mai napon a szeizmikai értékeléshez kapcsolódó mérési vizsgálatokat ismertetjük. Ez az úgynevezett háromdimenziós szeizmikus vizsgálat, amely vizsgálattal a földrengés veszélyeztetettség mértékét, illetve a kizárását tudjuk megállapítani. Ez egyértelműen szükséges ahhoz, hogy az új atomi blokkok biztonságosan kerüljenek létesítésre és üzemeltethetők legyenek. A háromdimenziós szeizmikus vizsgálat terület, ez mintegy 294 négyzetkilométer, és 14 települést foglal magába, vagy úgy, hogy teljesen része az adott település a vizsgáló területnek, vagy úgy, hogy a hozzátartozó földterületek az adott település irányítása alá esnek. Kalocsa jelen esetben éppen a vizsgált szélén van, magát a várost nem fog érinteni a vizsgálat, viszont a városhoz tartozó földterületeket nyilvánvalóan fogja érinteni. A maga a háromdimenziós szeizmikus vizsgálata következőképpen történik. Speciális önjáró berendezések, amelyeket itt lehet látni, ezek a vibráló munkagépek tulajdonképpen megrezgetik a földet, erős nagy frekvenciával tulajdonképpen ütögetik a földet. A rezgés hullám keletkezik, és ez a rezgés hullám a mélyben lévő földtani szerkezetekről visszaverődik, amelyet a földeken elhelyezett geofonok, érzékelők érzékelnek, és a jelkábelen keresztül rögzítő gépjárműbe, rögzítő rendszerbe továbbítanak. A jelkábelek, illetve a jelérzékelőket fogják telepíteni. A vizsgálat fog egy háromdimenziós térbeli szerkezeti képet adni a vizsgálandó területről, mint egy 5 kilométeres mélységig, a mi szempontunkból másfél-két kilométeres mélység az, amennyi elegendő a kívánt eredmény előírásához. A méréseknek bizonyos hatása van a környezetre, mint minden beavatkozásnak.
A Paks 2 előkészítése kapcsán Kalocsa környékén végzendő szeizmikus vizsgálatokról Ek József Management igazgató kifejtett, hogy mit érzékelhet majd közvetlenül, illetve közvetetten a szeptemberig tartó eljárásból. Mint kiderült, ez főként a gazdálkodókat érinti majd érzékenyen, őket persze kárpotolni fogják. Erről is szól ez mindjárt.
Már a lakossága nézve ezeknek a vibrációs méréseknek semmilyen hatásuk nincsen. Talán azzal tudnám jelezni, hogy ha egy nagy teherautó elmegy valahol egy viszonylag nem jó minőségi úton, akkor ilyen típusú rezgést lehet közvetlen közel a vibráló gépek közelében érzékelni, tehát ha nincs ott senki, akkor nyilván ezt sem érzékeli. A vezetékek, amelyekben a jelek futnak, kis feszültséggel működnek, és olyan berendezéseket, távközlési eszközöket használnak a terepi mérést végzők, amit nap mint nap használunk, ez a mobiltelefon, illetve nekik még rádiókészülőkük is van, hordozható rádiókészülőkük, amellyel a kapcsolatot tartják egymás között. A környezetre lehet kihatása a mérésnek, ugye épületekre lehet a rezgésnek hatása. Ha adott esetben, ha épület közelében végzik a mérést, akkor csökkentett erősségű jelképzést használnak, illetve bizonyos érzékelőket tesznek a adott épület falára, amellyel egyértelműen bebizonyítható, hogy a rezgésnek volt az épületre valamilyen mértékű, illetve milyen mértékű hatása, esetleges károsodás esetén ez pertöntő lehet. Ami igazából érdekes a végrehajtás szempontjából, ez a mérés, illetve a gépek hatása a termőföldre. Amikor a érzékelő berendezéseket, a geofonokat és a jel továbbító kábeleket kihelyezik, akkor rá kell menni a földre. Ez a kapáskultúrák, tehát a paprika és az ilyen kis magasságú haszonnövények esetében lábról történik, tehát gyalogosan hajtják végre. A magas növények, úgy mint kukorica, napraforgó esetében géppel, ahhoz, hogy tudjanak a területen haladni géppel, 2 méter szélességben ki fogják vágni az adott növényzetet. Ez lehet kukorica és napraforgó, hogy említettem. Amikor a mérést végzik, akkor azok a gépek, amelyek a képen korábban láthatók voltak, ezek viszonylag robosztus gépek, ezek nyilvánvalóan nyomot hagynak a területen, illetve a haszonnövényekben. Ez elkerülhetetlen a mérés végrehajtása során. Ebből következik, hogy bizonyos kár fog bekövetkezni a mezőgazdasági területeken, ez termékkár. Ezt meg kell téríteni az adott föld tulajdonosának, illetve használójának. Ezt a kötelezettséget az korábban említett bányatörvény írja elő, amennyiben valaki ilyen típusú kutatást végez, és abból valakinek valamilyen kára származik, akkor teljes mértékben köteles a vizsgálatot végző a kárt megtéríteni. A megtérítésre elkülönített összeg áll rendelkezésünkre, illetve a végrehajtást végző cég rendelkezésére. Amennyiben ez nem elegendő a kártalanításra, akkor a Paks 2 külön összeget is biztosít a kártalanítás elvégzésére. Természetesen ez egyesség alapján történik, az adott terület használója és a vizsgálatot végző közösen állapítja meg a kárt, és ennek kapcsán történik a fizetés. 30 napon belül kell a kártérítést elvégezni. Amennyiben valaki nem elégedett a kártérítéssel, vagy nem fogadja el a kártérítés mértékét, akkor bírósági úton kérheti annak a teljesítését. Nyilvánvalóan a mi részünkről, tehát a Paks 2 részéről ezt mindenképpen el szeretnénk kerülni, tehát remélhetőleg nem lesz olyan esemény, hogy kártérítési pert indítson valaki a vizsgált végrehajtója, vagy a Paks 2 atomerőfejlesztő ZRT ellen. Meg kell azonban említenem egy dolgot, ez pedig a tűrési kötelezettség a tulajdonos felhasználó részéről, tehát nem csak a vizsgálatot végeztető a Paks 2 ZRT, illetve a végzőnek vannak kötelezettségei. A bányatörvény értelmében az ilyen típusú vizsgálatok esetén a termőföld ideiglenes használatát, érz alatt a mérés végrehajtását a tulajdonosoknak tűrniük kell. Tehát adott esetben, ha még ha a saját testével is próbálná megvédeni a földjét valaki, akkor ennek nincs jogi alapja, tehát el kell viselnie azt, hogy a minimális kártétel mellett a vizsgáló végrehajthassa a feladatot. Nyilván ezt is szeretnénk elkerülni, ezért előzetes egyeztetések folynak a tulajdonosokkal, illetve felhasználókkal. Külön szeretnénk hangsúlyozni, hogy a Paks 2 ZRT, mint az engedély, tehát a kutatási engedélynek a birtokosa, mindenképpen felelős a kártérítés végrehajtására, és meg is fogja ezt tenni.
Ek Józsefnek, a Paks 2 Management igazgatójának köszönjük szépen. Azonnal folytatódik a Turmix, benne mindarról, amit az idei tankönyv osztás menetéről lehet tudni.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Kárló, a hajad kiszökült, angyalföldi kis lakásban mindenki összegyűlt. Azt mondod, megváltoztam, nem is kell beszélni, részegen nevetgélve szőnyegre habozni. De hiába jöttél, itt senki se vár. A kagylóba sírod, hogy mindenki bán. Keressünk együtt egy üres szobát. Ezt érezned kéne, de mindig csak válsz.
te mindig csak vársz. Te mindig csak vársz.
Bermudával jártunk Monte Carlo-ban, itt a Korona FM 100-on, ahol folytatódik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk. A tavaly őszi tankönyvosztás tapasztalataiból kiindulva hangolták össze és indították el az idei szállítás menetét. A folyamatot és az abban közreműködő egységek feladatait Korsos Lajosné tankerületi igazgató mutatja be a következő percekben. Riportunk első feléből az is kiderül, hogy mennyit spórolhat idén gyermeke tankönyvcsomagján az előző évekhez képest.
Augusztus 6-ától 29-ig országos szinten minden gyermek megkapja abban az iskolában, azon a telephelyen, ahol tanulni fog, a névre szóló tankönyv csomagját. Ezt a kiszállítást az OFI végzi, illetve a Kelló, a két nagy tankönyv ellátó. Egy fuvartervet állítottak össze országos szinten, amelyet elküldtek még az önkormányzatoknak is, olyan megfontolásból, hogy a belügyminiszter elrendelte, hogy ezen évben a tankönyvellátásban a tárgyszerveknek is részt kell, hogy vegyenek. Mire gondolunk itt? Az önkormányzatok a munkaügyi kirendeltségeken keresztül biztosítják azt, hogy közfoglalkoztatottak is részt vegyenek a tankönyveknek a helyszínre szállításában, raktárba való elvitelében, tehát fizikai munkálatok bevonására kerül sor részükről. Másrészt a postát is felkérték a kiszállításoknak a lebonyolításában, hogyha olyan helyszínről van, hogy ez szükséges, valamint a rendőrség is rendelkezésre kell, hogy álljon, hogy időben és arra az időpontra tudjanak elkerülni az iskolákba a tankönyvek, ahogy ez országos terv szerint rendeződik. A mi járásunkat, Kalocsai járást illetően a tankönyvek zömének kiszállítása augusztus 14-én, 15-én, ekkor az OFI fogja szállítani a tankönyveket. Erről tudni kell, hogy ezek kísérleti tankönyvek, amely iskola beszállt ebbe a programba, azok ilyen tankönyvből fognak elsőként tanulni, aminek a tesztelése, kipróbálása az jelentős, illetve ezeknek a tankönyveknek az ára az minimális 300-400 forint. Ez irányba megy el majd a következő években a tankönyv ellátás. Lényegesen kevesebbe kerülnek az előző évekhez viszonyítva. Több ezer forinttal kevesebbe kerülnek, pont az előbbi megfontolás miatt is, amit mondtam, illetve átlagosan 12 ezer forintból ki kellett hozni a tankönyvcsomagokat azon szülők részére is, akik fizetősek. Ez átlag, tehát ez nem azt jelenti, hogy egy 9-be menő gimnazista is ugyanennyit fizet, meg egy alsó tagozatos általános iskolás is. De az előző évekhez viszonyítva, mint említettem, több ezer forinttal alacsonyabbak a tankönyv árak. És akkor ugye itt jön, hogy az első osztályba iratkozóknak, második osztályosoknak most már a tartós tankönyv ingyenes. A teljes tankönyv csomagjuk, ami megrendelésre került ezen évfolyamoknál, az minden gyerek számára ingyenesen igényelhető, illetve kölcsönbe vehető, mert hogy ezek könyvtári állományba kerülnek, tehát tanév végén visszaadják a tankönyveket a gyermekek, de egész évben ebből tanulhatnak, és a következő felmenő évfolyamokra is ez lesz majd jellemző. A szülőknek azt kell tudniuk, hogy a csekkeket a Kellótól már megkapták, ha jól emlékszem, jó egy hónappal ezelőtt, amelyen augusztus 15-e volt a befizetési határidő azon szülők számára, akik nem tartoznak a kedvezményezettek körébe. És ezt a határidőt, ha valaki nem tudja teljesíteni valamilyen oknál fogva, akár anyagi megfontolás miatt, vagy probléma miatt, vagy pedig időbeli kiesés miatt, vagy dűlni van még esetleg, akkor is a gyermek megkapja ugyanúgy a tankönyvet, nyilván, hogy a befizetés eszközölését azt pótolni kell majd. Tehát nem kell izgulni senkinek, mindenki meg fogja kapni a viszonylagosan olcsóbb tankönyvet, mint előző években.
Korsos Lajosné kalocsai tankerületi igazgató a szeptemberi tankönyvosztással kapcsolatban kiemelte, hogy bizakodó a rendszer zökkenőmentes működésével kapcsolatban, és hozzátette, hogy a pakok átvétele a korábban bevált rendszer szerint folyik majd.
Most nagyon odafigyel mindenki az előző évek tapasztalata alapján arra, hogy szervezetten menjen a tankönyvszállítás, időben megérkezzenek a tankönyvek, és hát bizakodóak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez így is fog lezajlani, és 20-án már az iskoláinkban lesznek az előző megben említett terv szerint a tankönyvek, és hát abban is bízunk, hogy a szerényebb ár az nem azt jelenti, hogy minőségben más vagy esetleg alacsonyabb minőségű tankönyveket kapnak majd a gyermekek, hiszen hozzá kell tegyem, hogy az elsősöknek az ABC-s tankönyve az vagy teljesen új lehet csak, vagy pedig alig, tehát a használat az nem látszik rajta. Erről gondoskodni kellett minden tankönyvfelelősnek, iskolaigazgatóknak, és nekünk pedig, mint tankerületi igazgatóknak kontrollt kellett gyakorolni e fölött, hogy ez így történjen. Reméljük, hogy nem lesz reklamáció ez ügyben. Névre szóló csomagok érkeznek az iskolákban. A tankönyvfelelős ezeket veszi át, amelyeket nem bonthat meg, tehát hogy a szülő tényleg azt kapja, azt a csomagot, amiből senki nem vett ki még semmit, tehát ami megrendelésre került. Majd utána kerül a gyerekeknek a kezébe, és ha netán valami hiányosság van, vagy probléma a tankönyvek terén, vagy nem egyezik a listával, akkor szeptember közepéig lehet ezeket a tankönyvfelelősnek majd korrigáltatnia. Hogy mikor kerül ki osztásra ténylegesen. Erre talán egy később időpontban tudunk bővebb információt adni. Most én úgy gondolom, hogy a korábban bevált és legpraktikusabb módszer szerint kell minden iskolának lebonyolítani a tankönyvosztást. Tehát ha úgy gondolja, hogy előző napokban, ha már megérkezett a tankönyvcsomag, praktikus, hogy a szülő akár átveheti, vagy a gyerek átveheti a tankönyvet, annak sincs akadálya, de mindenképpen az, hogy ne sorbaállás legyen, a szülőnek az idejét fölöslegesen ezzel nem kell rabolni, hogyha nincs erre különösebben igény. Elegendő szeptember 1-én is megkapnia a gyereknek a könyvet, de még egyszer mondom, hogy a korábban település senként hagyományosan bevált módszer szerint eszközölhetik ki a tankönyvfelelősök majd a tankönyvosztást. Ha esetleg változás történik, vagy valami felsőbb utasítás ezügyben, akkor értesíteni fogjuk a kedves szülőket is. Minden iskolának a kapuján, vagy az ajtaján ki van rakva a tankönyvellátásnak, a tankönyvosztásnak a rendje, további instrukciókat is ott lehet figyelni, valamint az iskoláknak a honlapján.
Korsos Lajosné tankerületi igazgatónak köszönjük szépen a tájékoztatást. Már is folytatódik a Turmix egy fotográfussal, aki a szürkében is meglátja a színeset, és augusztus végéig gyönyörködtet bennünket nem mindennapi alkotásaival a Kalocsai Színház előcsarnokában.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
I miss the taste of a sweet life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. I like to think that we had it all. We drew a map to a better place. But on that road I'm circle fall. Oh baby, why did you run away?
Live újdonság után már is folytatódik a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk itt a Korona FM 100-on. A múlt pénteken nyílt meg a Kalocsai Színház előcsarnokában egy fotókiállítás, amely a 80-as évek alternatív rockbandájától az AE bizottságtól kölcsönözte a címét, az Arckép Rezsim Fénykép Moly Fantázia nevet viselő gyűjteményt jegyző Bakos Miklós fotográfussal. Vörös István szerkesztő riporterünk beszélgetett fényekről és árnyakról, molyokról, ablakokról, tükrökről és persze Kalocsáról is.
Hogy kerültél kapcsolatba a fotózással, és hogy változott ez a kapcsolat az évek tükrében, amíg ehhez a kiállításhoz érkeztünk?
No, hát én olyan 71-ben kezdtem el fotográfálni. Hát édesapának a padlás feljáróján ott volt egy labor, amiben végül is beengedett engem, és hát így éreztem meg a fixírnek, meg az előhívónak az illatát. Tehát ez az első olyan fontos mozdulat volt. És aztán megtanultam a technikát, és utána elkezdtem fotografálni. Elindultam erre, arra, jobbra, balra, és aztán jött a gimnázium 72-be, és Kovács László tanár úrhoz kerültem, aki azt mondta, hogy én csak csináljam. Nagyapám, Pili Kálmán, ő festőművész volt, és hát azt hiszem, őtőle kaptam azt a látásmódot, ami aztán úgy kialakult bennem. Aztán hát 76-ban elkerültem Budapestre, és a fotós iskolába kerültem, hogy megpróbáljam ezt a szakmát. Hát ez egy külön történet, hogy később mi lett, és mivé vált az ember. És belekerültem itt a 70-es évek végének a alternatív, és akkor még alternatív, és jó értelmű alternatív világába. Tehát beértve az FMK-t, a kortárs művészetet, és hát innen jött végül is ez az Arckép Rezsim Fénykép Moly cím, a bizottság együtteseknek az egyik száma, és itt hát próbálkoztam itt a 80-as évek elejének egy pár fotóit kitenni, és hát pár szómat mondani a molyokkal, a mai molyaimmal, egyébként ez egy 10 év anyaga, ez a kiállítás, kivéve a régieket, mert hogy 10 éve volt itt utoljára egy, hát nem is önálló kiállításom, de kiállításom, és hát úgy éreztem, hogy ezeket itt Kalocsára le kellene hozni, és meg kellene mutatni. Hát én nagyon nehezen tudtam ezt megemészteni, de hát haladni kellett a korral. Tényleg nagyon annyiban előbb-utóbb biztos, hogy vissza fogok térni az analóg technikához. Hát én azt hiszem, hogy annak van egy varázsa. Annak van egy olyan varázsa, nem egy fotográfusnak volt az a véleménye, hogy legyen egy kockád, és próbálj egy kockába megoldani mindazt, ami esetleg, tehát ami a gondolatod. És ez nagyon nehéz. És a digitálissal meg olyan hihetetlen sok képet, és olyan, tehát az ember több százat, vagy több olyan úgymond fölösleges képet tud csinálni, hogy aztán megpróbálja kiválasztani azt az egyet. Hát én azért szeretem az analógot. Szerettem, arról nem is beszélve, hogy maga az előhívás, a labortechnika, annak van egy szertartása. Tehát a képnek lesz egy lelke, és ez nagyon fontos. Én nem mondom azt, hogy a digitálisnál nem lehet megtalálni, mert azt hiszem, hogy azért csak megtaláltam, mert itt azért készültek egy-két olyan képek, amikben, hogy és én megpróbálok nem hozzányúlni egyébként, tehát a Photoshoppal megpróbálok nem belenyúlni a dolgokba. Itt például van egy kép, amit hát a kisfiammal készítettünk, elkezdtünk kamera obszkurával fotózni. Kvázi egy pizzás dobozból készítettünk fényképezőgépet, tehát is régi technikával előhívtuk, de aztán nyilvánvalóan be digitalizáltuk, és így lett a végeredmény.
Mik a kedvenc témáid? Most említettél például, kiemeltél egy képet, de mi az a téma, ami téged megfog, alternatív világ, már szóba került a 70-es, 80-as évekből? Ma mik a kedvenceid, illetve Kalocsa hogyan jelenik meg a tolmácsolásodban?
Hát talán ez a nyugodtságok, a nyugalmak, ha megtalálom egyáltalán, mint ezek a vajasparti képek, vagy a dunaparti képek, és az árnyékok, meg a fények, amik engem mindig is érdekeltek. Aztán lehet, hogy némelyik egy kicsit ilyen borussá, vagy kicsit szürkévé váltak, de hát úgy látszik, hogy én így látom a világot. Hát én így látom Kalocsát. Most ez lehet jó értelmű dolog, vagy rossz értelmű dolog.
Ugye, hogyha az ember mondjuk akár csak az interneten, mert most már nagyon-nagyon sok digitális, profi digitális albumot meg lehet találni az interneten, például Kalocsáról is keresgél képeket, akkor jellemzően azért nem olyan képeket talál, nem olyan perspektívából készült képeket talál Kalocsáról, mint amik itt felkerültek a falra, gondolom ez nem véletlen.
Igen. Volt egy híres fotoesztéta, aki azt mondta, hogy a fotográfiának ugye két oldala van, az egyik az úgynevezett ablak, a másik a tükör. Tehát az ablak az, ami kinyitunk a világban, és megmutatjuk a világot. Tehát kvázi ide tartozik a riportok, meg különböző közlések. Hát én a tükröt választottam, és hát megpróbálom önmagamat egyrészt, másrészt maga az én látásmódomat visszaadni. Hát azért lettek ezek végül is ilyenek, amilyenek, de nyilvánvaló, hogy nagyon nagy szükség van az úgynevezett dokumentációra, ami hát nagyon fontos. Én egyre inkább veszek elő ilyen régi, és tényleg az interneten lehet látni olyan 70-es, 60-as évekbeli képeket, teljesen mindegy, hogy kalocsára, amelyről gyönyörűek, és milyen jó, hogy megvannak. De úgy látszik, hogy én a másik felé kanyarodtam el.
Hogy látott kalocsát?
Hát nehéz kérdés. Nem tudom, hát nagyon sokat változott kalocsa. Ez tényleg nehéz. Nem tudok erre mit mondani.
Mondjuk, ha megnézzük azt a képet, amin egy fotón látszik a víztorony, a paprikamalom, a margitmalom és a főszékesegyház. A fotó olyan, mintha ők egymásból nőnének ki, mint egy ilyen alternatív építmény.
Igen. Hát itt nyilvánvaló, hogy ugye, hogy ahogy itt össze lett sűrítve a malom, a templomtorony, a víztorony és a, ugye hát a paprika gyárnak ez a rideg, hideg alumínium, ilyen kicsit szögletes világa. Hát egyszerűen megláttam, és hát muszáj őt lefényképezni. Na, szóval, és így összenyomta, ugye hát ez az objektív tette végül is ilyenné, tehát ez a teleobjektív, hogy összenyomta. Hát ez lett belőle. Aztán tovább mentem, és akkor elkanyarodtam a zsidó temetőbe, ahol ezt a nagyon szép képet sikerült megcsinálnom.
Máshol pedig egy teljesen nyugodt, szép, harmonikus színekkel mezőbe belelóg a nagy templom ikertornyának az egyike, vagy éppen egy vajasparti, vagy dunaparti híd.
Igen. Hát a vajasnak, ugye miután itt gyerekeskedtem, és itt nőttem fel, én mindig is volt nekem egy kötődésem hozzá, meg a Dunaparthoz is. Azt nem lehet elfelejteni, nem véletlen, hogy most, ahol lakom, Gödalsót is a Dunapart van. A messzesi Dunapartnak megvan egy olyan varázsa, ezek a, nem is tudom, mik ezek, homokdűnék. Hát megfogtak, mint ahogy az a medence, amit az érsekkertbe fotografáltam. Hát ez sem egy pozitív kisugárzású kép, de én így látom. A vajas azért az már egy színesebb, egy talán egy kicsit vidámabb kisugárzása van.
Hát a kiállításhoz nagyon-nagyon sok sikert kívánjuk, köszönjük, hogy lehoztad ezt az anyagot. Merre látható legközelebb a tárlat?
Ez az anyag, ez októberben a budapesti Fonóba lesz kiállítva. Úgyhogy hát ott is, aki arra jár, és nagyon szeretettel várom mindenkit.
Addig is kalocsán.
Nagyon szépen köszönöm. Igen, addig is kalocsán.
Az elmúlt percekben Bakos Miklós fotográfust hallotta, akinek augusztus végéig tekintheti meg a Kalocsai Színház előcsarnokában berendezett Arckép Rezsim Fénykép Moly című kiállítását ingyenesen. Érdemes.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Hogy lezárták az egész város.
FM 100.
Ashley Monroe közösen Bruises itt a Korona FM 100-on, és ez volt a Turmix 2014 augusztus 17-én itt a 100-on. A műsorra legközelebb szombaton jelentkezünk, jövő szombaton délután 10-től 11 óráig. A korábbi adásokat teljes hosszában meghallgathatja a www.koronaradio.hu weboldalon, a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.